Nagy örömömre szolgál, hogy folytathatom azt a tanítássorozatot, amit elkezdtem pár héttel ezelőtt. Most már a hatodik részét fogod hallani a Forradalmas Nincs a pénzügyeid című sorozatnak. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy alszol vagy aratsz, mint kérdés. Egy kicsit provokatív, egy kicsit elgondolkodtató, és szeretném ezt kibontani annyira, amennyire lehetőségem lesz a mai napon. Nagyon-nagyon sok mindent szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Gyanítom, élek a gyanúperrel, úgymond, hogy nem fog beleférni minden a mai napban, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Nagyon mély a témánknak ez a része is, sőt, ez a egyik kedvenc részem, a kedvenc témámon belül, tehát erről aztán, hogyha nem lőttök le, akkor beszélek addig, amíg ki nem húzzátok a mikrofont a konnektorból. Komolyra fordítva szeretném, hogyha egyből lapoznátok Ézsaiás könyvének első fejezetére, és a 19-es verssel fogjuk kezdeni, és szeretném felhívni itt a figyelmedet arra, ha most kapcsolódsz be ebbe a sorozatba, ha most hallod először ezt a tanítást, a tanítássorozatok ezt a részét, bátorítalak, hallgass vissza őket az elejétől kezdve, mert valamelyest ezek a tanítások egymásra épülnek, és úgy lehet igazán teljes jó képet nyerni ezzel kapcsolatban, és megértés és kijelentést, hogyha azokat a dolgokat, amiket ugye hallasz itt, azokat megfontolod, gondolkozol rajta, elmélkedsz rajta, jó értelemben véve megkritizálod, tehát megnézed az igében, hogy valóban úgy van, ahogy a pásztor mondja? Valóban jól magyarázza a pásztor? Valóban, amit mond, az úgy van, ahogy ő mondja? Nincs itt valami félreérthető dolog? Vagy esetleg valamit másképpen kell nekünk gondolnunk? Nézz utána te is. Nem kell mindent elfogadnod, ami itt elhangzik. Ugyanakkor, ha valamivel esetleg úgy van, hogy nem értesz egyet, vagy nem érted, akkor nyugodtan gyere hozzám, és beszéljük meg, hogy amit értesz, azt hogy érted, amit nem értesz, azt pedig miért nem érted, vagy miért érted esetleg félre. Ami elhangzik itt, azt mi teljes merszélességgel vállaljuk, kiállunk mellette, és mint gyülekezet, mint egyház, mint értéket képviseljük. Többek között az, hogy a megváltásban Isten megváltott minket a bűneinktől, megváltott minket a szegénységtől, és megváltott minket a betegségtől. Ezt mi hisszük, ez mellett kiállunk, ez mellett érveket hozunk fel, ez mellett rengeteg igeverset felsorakoztatunk, megbeszéljük azokat az igeverseket is, amelyek úgy tűnnek első olvasásra, mint ha ez ellen beszélnek, de egyensúlyba hozzuk ezeket, hogy megláthassuk mi Istennek az akarata ezzel kapcsolatban, és te is ásd magad a mélyére, mert Isten akarja azt, hogy te anyagi értelemben jó módban éljél. Minden eddigi több évszázados vallásos tévtanítás ellenére, és bátran hirdetem ezt, hogy Isten akarja, hogy te egészséges legyél. Akarja azt, hogy te szabad legyél mindenféle bűntől, mindenféle tehertől, és a szegénységtől is. A Biblia az Ószövetségben nagyon durva szóval jellemzi a betegséget és a szegénységet is. A zsidóknak kinyilatkoztatásképpen mondja azt Isten, hogy népem, a betegség és a szegénység rajtatok átok. Nem áldás, nem Istentől jövő jó, nem arra adtam én azt nektek, hogy azzal valamit kiformáljak a ti jellemetekben. És nem is tőlem van, és nem én átkoztalak meg vele benneteket, hanem e világ Istene, és a bűnbeesésnek a következménye, a bukott világnak a következménye mindaz, ami teherként ott van az emberen, de jött Jézus, ugye, mi már újszövetségi emberek vagyunk, és megváltott minket az átok alól. Nekünk nem kell sem betegségben, sem szegénységben élnünk, és bűnben sem kell élnünk. Annak ennyire így van ez, hogy időnként bűnbeesünk, időnként bizonyos betegségtünetek megkísértenek, és időnként bizonyos hiányok időről ide felléphetnek az életünkben. De ezeknek nincs joga jelen lenni az életünkben, és tudnod kell Isten akaratát ezzel kapcsolatban, mert ha tudod, akkor ellen tudsz neki állni. Ha nem tudod, mi Isten akarata, akkor elfogadod, hát ezt mérte rám a sors, ezt osztották nekem fentől, ilyen a kártyajáráson, valaki így fogalmaz, valaki azt mondja, hogy ilyen az én karmám. Ezek mind-mind okkult, megtévesztő, sőt, vallásos olyan dogmák, amelyek az igének a tükrében nem állnak meg. Erről szól többek között ez a sorozat, és most már a hatodik részét hallod ennek. Beszéltünk a szív állapotáról, a legfontosabb, és minden alkalommal ez a középpontban van. Beszéltünk a magvetésről, beszéltünk az adakozásról, az adakozásnak a hozzáállásáról, az adakozó szívről, a mértékről. Nagyon sok mindenről beszéltünk, és most eljutottunk valamelyest oda, hogy most már el kellene kezdeni észrevenni azt, hogy ezt mind le kéne aratni. Mert sokan éltetek nagyon-nagyon bőkező, adakozó életet az elmúlt években, évtizedekben, és mégsem láttátok meg az aratásnak a bőségét. Miért? Miért van az, hogy sok keresztény testvérünk, akinek a szíve egyenes, akinek a szíve tiszta, és adakozó, és jó mértékkel, és örömmel ad, mégsem aratja le azt, amit a vetése alapján, mint megtérülés learathatna? Hogy lehet az, hogy mégis keresztények falakba ütköznek, és vannak anyagi problémáik, akár időről időre, akár évtizedeken keresztül egyik hónapról a másikra élnek, és nem látják, és nem tapasztalják meg Istennek azt az átütő anyagi csodáit és erejét, ami egyébként meg jog szerint hozzánk tartozik. Miért vannak szegény keresztények? Nem kellene szegény keresztény legyen a Földön, egy sem. Annak ellenére Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek. De nekünk keresztényeknek jól kell a pénzt kezelni. Az életünk nagy része, életünk nagy részére befolyással van a pénz. Nem kell nekünk ilyen hamis, vallásos mázzal bevonni magunkat, hogy hát a pénz az egy gonosz dolog, mi ezt nem érintjük, és fúj, és nincs hozzá közünk. Hát ne legyél már ostoba. Hát hogy ne lenne köze? Hát a ruha, ami rajtad van, az is pénzbe került. Az étel, amit reggel megettél, az is pénzbe került. A hideg víz, ami kering a falban ma, az is pénzbe kerül. Tehát, és bemész egy boltba, mindenhol, minden boltban a pénzedet akarják. Itt a gyülekezetben nem a pénzedet akarjuk. És Isten sem a pénzedet akarja elsősorban, hanem a szívedet. És amikor a vele való közösségben elmélyülsz, akkor meg fogod látni azt, hogy átveszed azokat a tulajdonságokat, amikben ő leledzik, mint Isten, és te is olyan adakozó leszel, mint amilyen adakozó Isten. Viszont nála nem csak az adakozás, ami a jellemző, hanem az aratás is, mint ahogy mindannyiunkat, minket ő learatott magának, és tudta, hogy ezt hogyan csinálja, hogyan tegye, úgy nekünk is meg kell tanulnunk. Ott van az ígéret, az Ézsaiás 1.19-ben, ahol oda lapoztatok már, ahol azt olvassuk, hogy ha hajlandóak és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. Tehát az azt jelenti, hogyha te hiszel Istenben, akkor automatikusan bármi történik az életben, a föld javaival fogsz élni? Nem. Nem, egyáltalán nem. Mert van itt egy szó, ami nagyon sok ígéretnél ott szerepel az ígéret előtt, ami úgy hangzik, hogy ha. Ha hajlandóak, és ha engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. Jog szerint már a miénk, Krisztusban ez már hozzánk tartozik, Isten ezt már nekünk adta, a gyarapodást is, a bőséget is, a gyógyulást is, a békességet, az örömöt, a szeretetet, mindent nekünk adott. Ugyanakkor nekünk kell belépnie arra a földre, és nekünk kell azt birtokba venni. Mint hogy a zsidóknak azt mondta Isten, nektek adtam a Kánaán földjét, menjetek azért be, és vegyétek birtokba. És itt volt a probléma a zsidóknál, hogy nem mentek be, és nem vették birtokba, mert hitetlenek voltak. Mert féltek, mert megijedtek. Jó, de milyen gazdasági körülmények vannak? Amilyen gazdasági inflációs válság van, hát itt most nem lehet gyarapodni. Amilyen a nyugdíjrendszer, itt nem lehet gyarapodni. Amilyen a éppen aktuális világgazdasági helyzet, hát itt nem lehet gyarapodni. Hol van ez az igében? Hol van az igében az, hogy Istent le tudja korlátozni e világnak a rendszere? Hol van a Bibliában az, ahonnan be tudná bárki bizonyítani azt, hogy mi mindenféleképpen életünk minden területének 100%-os részében alá kell magunkat vessük a világ rendszerének a működésének, a szellemiségének? Nincs ez az igében. És természetesen e világban élünk. A meleg mindenkinek meleg, a hideg mindenkinek hideg, az eső mindenkire ráhullik, ha kimész, ha hívő vagy, ha nem hívő vagy. De itt van egy ígéret. Hogyha hajlandóak és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. És nincs mellette apró betűs rész, hogyha gazdasági világválság van, akkor zárójelbe tesszük azt, hogy akkor nem tudlak megáldani gyermekem, akkor ezzel nincs lehetőség. Kicsit legyél türelmes. Türelmesnek kell lenni bizony nagyon sokszor, de az az igazság, hogy minden egyes igeversnek van egy isteni oldala, és van egy emberi oldala is. És a saját résznek az elmulasztása esetén nem várható el az, amit az ige ígér. És erről szeretnék beszélni ma, amennyire jutok, addig jutok, hogy a saját rész az, ami a szűk keresztmetszet sokszor abban és ott, és azon a ponton, hogy anyagilag tényleg a jó módba belépünk-e, vagy nem. A saját rész. Életünknek a nagy részét azzal töltjük, hogy várakozunk valamire. Hogy várunk arra, hogy Jakab apostol levelének 5. fejezetére lapozzatok. Ott ez jobban elmondja, mint ahogy én el tudom mondani. Ha láttad, ha nem láttad, ha tudod, ha nem tudod, most is vannak dolgok, amire vársz. Más nem a hó végi fizetésedre. Vagy várod azt, hogy enyhüljön az idő. Vagy várod azt, hogy helyreálljon a békesség a családban. Vagy várod azt, hogy végre a gyermeket fölvegye a telefont, és megcsörgessen téged. Sokan várunk sok mindenre, és sokszor várunk dolgokat, de itt azt mondja Jakab 5.7-es verstől, hogy legyetek azért atyám fiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Látható a természetes világban az idő síkján az, hogy nekünk egy csomó mindenre várni kell. És ha már ebben a tanítás sorozatban vagyunk, ugye a magvetésről már többször szót ejtettünk az elmúlt hetekben, amikor elülteted a egyszerű természetes síkon a konyhakertetben a magot, akkor várnod kell arra, hogy az a mag a földből kibújjon, felnőjön, megerősödjön, virágba boruljon, és a termés kialakuljon. Nem azonnal történik meg. Egy csomó mindenre várni kell. És az ige, amit a Biblia saját magára, hogy meghatározza, az ige mag. És amikor Jézus a magvetésről beszél, akkor az igének az elvetéséről is beszél. És a te szíved a föld, és a te földedbe, a te szívedbe az igét el kell vetni. És ha nincs elvetve az ige, akkor nem lesz igei termésed. Ha el van vetve az ige a szívedben, akkor is idő kell ahhoz, hogy az megerősödjön benned, hogy az benned meggyökerezzen, először mélyre hasson, aztán felnőjön, és kifelé gyümölcsöt hozzon. Idő kell. Ezen a világon van egy időfaktor, amit nem tudunk kikerülni. Mindenkinek ugyanannyi ideje van, napi 24 óra, valakinek ez sok, valakinek ez kevés, de az idő az fogy. És minden egyes feladatra, minden egyes Istentől jövő munkára, és egy engedelmességre való felhívásra egy korlátozott idő mennyiség áll a rendelkezésedre Istentől. Amit Isten mondott neked, amikor 15 éves voltál, könnyen van esély már arra, hogy most már 65 éves vagy, most már régen lekéstél arról, hogy azt megcsináld. Vannak dolgok, amiket lehet pótolni, de vannak dolgok, amiket nem, mert eltelt az idő. És nem akarok senkit megijeszteni, de 50, 100, 150 év múlva egyikünk sem lesz itt. És ebből a földi életből kilépünk. Amíg itt vagyunk ezen a földön, nekünk meg kell tanulni, jól várakozni, mert egy csomó mindenhez várnunk kell. És a kulcs itt a 8-as vers, ami azt mondja, hogy legyetek ti is béketűrők, erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ugye itt erre hegyezi ki az ige a mondandóját, de ez igaz a vetés-aratás szellemi törvényére is, hogy idő kell ahhoz, amíg átfordul a magvetésed aratássá és termésé. Maga a várakozás is úgy gondolom és úgy hiszem, hogy áldás kell legyen. Mert ha nem áldás az, miközben várakozol, akkor egy kinkeserves életet tudunk élni. Mert életünk jelentős részében várakozunk. Mert az, hogy elvetsz valamit, az egy rövid időig tart. Az, hogy learadsz valamit, az is viszonylagosan rövid ideig tart. A köztelévő idő, az előtte és utána lévő idő, az pedig várakozással telik, és ezt lehet jól is csinálni, és lehet rosszul is csinálni. Az, hogy nincs azonnal eredménye annak, amit csinálunk, az, hogy nincs azonnal aratása, nincs azonnal gyümölcsözése annak, amit csinálunk, az nem jelent feltétlenül kudarcot. Isten, ő maga is vár. Ő maga is türelmes hozzánk, és türelmes a mi érettünk. És ezt meg kell tanulnunk, hogy a mi várakozásunk akkor lehet sikeres, hogyha a vele való kapcsolatunkban megerősödünk, miközben várakozunk. Ezt elmondom még egyszer, jó? Mert ez az a lényege a béketűrésnek és az aratásnak, míg eljön az aratási idő. Hogy miközben várakozunk dolgokra, miközben várakozol az autódra, a gyermekedre, a férjedre, a feleségedre, már nem úgy, hogy a fürdőszobába készüljön már el, hanem hogy legyen. Nem voltam vicces, látom, hogy nem nevetnek a hölgyek. Tehát miközben várakozol, neked meg kell tanulnod úgy várakozni, hogy közben az Istennel való kapcsolatod elmélyül. Mert ha nem mélyül el a vele való kapcsolatod, akkor arra fogsz nézni, hogy amire vársz, az még nincs meg, és neked szükséged van és hiányod van. Ezért nagyon-nagyon jó dolog az, hogyha meglátjuk az igében azt, hogy az Úrnak az akaratai szándéka az, hogy miközben várakozunk, a kapcsolatunk erősödjön. És ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó igevers az Ézsaiás könyvének 40. fejezetében, három igevers, és nagyon közkedvelt ige, de szeretném ezt most ide beilleszteni még a igazi lényegi üzenet elé, mert úgy érzem, hogy ez most ide beleillik. Ez a közkedvelt és nagyon híres igevers így hangzik. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad, és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Halleluja! Ugye milyen jó ez az igesor? És szeretnéd azt, hogy ez az ember legyél, aki itt a 28-as versben le van festve, hogy futsz, nem fáradsz el, szányasz, mind a saskesejük, jársz, és nincs semmi problémád, de látod-e azt, hogy a 28-as versben ezek a tulajdonságokat még az Úrra mondja az ige. Tehát az Úr az, aki nem fárad, az Úr az, aki nem lankad, az Úr maga az, vetítsük ki még egyszer a 28-ast. A második része az igének, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Kiről mondja ezt az ige? Kiről mondja ezt? Istenről. Utána mondja azt, hogy miközben te várakozol, vele közösségben vagy, és ezt jól csinálod, mi lesz az eredménye? Hogy te is ilyenné válsz. Nem automatikusan rádugrik ez csak úgy, mert annyira jó, hogy te keresztény vagy, hanem ezt jól kell csinálni. Az Úrra várakozni pedig nem azt jelenti, hogy hátra teszem a vállamat, szépen a kanapén megtámasztom, fölteszem a lábam, és nem csinálok semmit. Ez a várakozás egy aktív várakozás, nem egy passzív, lusta várakozás, hanem egy olyan várakozás, amit csinál és végez a pincér akkor, amikor odáll az asztalodhoz, és te rendelni akarsz. Ő nem egy széket hoz, aztán ott unatkozik rajta, és úgy várakozik, hogy kitaláld már azt, hogy te mit akarsz, hanem aktívan várakozik rád, figyelve arra, hogy te mit mondasz. És ez az, amit neked is, és nekem is tenni kell, hogy amikor várakozunk az Úrra, aktívan figyelünk arra, hogy ő mit mond. Vár arra az Úr, hogy leadjuk a rendelést. A pincér vár arra, hogy leadjad a rendelést neki. Ő rád figyel, rád összpontosít. Nem egy láblógatós várakozás ez. Nagyon érdekes az angol nyelv, mert az angol nyelvvel a pincért így hívják, hogy waiter, várakozó. Nagyon jó kifejezi azt, hogy miről is van szó. És nekünk is így kell várakozni. Minél inkább jól csináljuk ezt, annál magasabbra emel minket az Úr, mondja ezt. Mert szárnyra kelnek, mint a saskesejük. A saskesejük azok magasan szállnak, nem olyanok, mint a pillangók vagy a méhecskék. Tudom, cukik, meg aranyosak, meg virágról virágra szállnak, de nem ezt mondja itt az ige, hogy repdesni fogsz, mint a rózsaszín pillangó, hanem szájra kelsz, mint a saskesejű is. És mi van akkor, hogyha magasan szállsz, és a földön vannak a problémáid? Minél magasabban szállsz, annál kisebbek a nehézségeid, a problémáid, a hiányaid, a nyomorod, amit úgy élsz meg időnként, hogy micsoda körülményeid vannak, micsoda fájdalmaid vannak, micsoda kilátástalan helyzeteid vannak. Ha magasról nézel le rá, olyan, mint egy pici pötty a mi szőnyegünkön itt. Nem is látszódik. Jelentéktelennek tűnik, ha magasan vagy. Aztán mondja itt, hogy futsz is, meg jársz is. Nagyon-nagyon kifejezőek ezek az igeversek, és nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a mi részünk a várakozás. A mi részünk az, hogy várakozunk akkor, amikor a várakozásnak az ideje van. De van ideje a magvetésnek, van ideje a várakozásnak, és van ideje az aratásnak. Amikor magot kell vetni, akkor várakozni kell? Ez kérdés? Nem! Akkor nem várakozol, akkor csinálsz valamit, teszel valamit. Amikor aratni kell, akkor várakozol valamire? Persze, hogy nem. És amit én megláttam az elmúlt pár tíz évben, keresztényeknek az életében, az ez a probléma, hogy amikor aratni kellene, akkor nem csinálnak valamit, hanem várnak. Uram, áldjál meg! Uram, én magot vetettem. Mikor jön már az áldás? Újjon rám, mennyei manna az égből. Miközben ott az aratási idő, ki kellene menni, és csinálni kellene valamit, azt, amit ő mond, hogy ezáltal betakarítsuk az aratást. És ez egy nagy probléma a keresztényeknél, mert azt hiszik, hogy a bőség a keresztény értelemben vett gyarapodás az arról szól, hogy magot vetek, aztán majd valahonnan jön az áldás. Ez így egy nagyon-nagyon leegyszerűsített, leszűkített, szűk keresztmetszetű negyedigasság, mert egyáltalán nem ezt mondja az ige, csak részben. Mert amikor te elülteted a magot a konyhakertedben, akkor az mennyi ideig tart? Egy 50-100 négyzetméteres kertbe el lehet veteményezni egy-két nap alatt, ugye? Előkészíteni a földet lehet, hogy hétig készítetted elő. Utána egy csomó időt várakozni kell. Aztán, amikor jön az aratási idő, akkor megint dolgozni kell, és csinálni kell vele valamit. Menet közben pedig gazolni, meg hogyha kell, akkor permetezni, vagy az se, hogyha biogazdálkodást végzel, de akkor is várakozol. De amikor aratni kell, akkor kell fogd, bocsásd meg, hogy így fejezem ki magam vidékiesen, fel kell emelned a feneked a székből. Fel kell emelned valamit, és magaddal valamit kezdened kell, és ki kell menned, különben lerohad a medgy a fáról. Különben lerohad a szamóca a tőről. Különben megeszik a madarak a szőlőt, amikor már beérett. Ha te nem aratod le, Isten nem fogja helyetted learatni. És ha így van ez a természetes világban, miért gondoljuk azt, hogy a szellemi világban ez nem így működik? Miért gondoljuk azt, hogy nekem csak az a dolgom, hogy adományt adok ide, oda, amoda, a gyülekezetnek, testvérnek, vagy ahova a szellem vezet, megteszem ezt, ha megteszi egyáltalán az ember ezt, mert sokaknál ez is probléma, hogy idáig sem jutnak el, de ha ezt megteszik, mert sokan ugye megteszitek, azt gondolva, hogy hát innentől kezdve minden Istenen múlik, az egy téves elképzelés, és egy olyan szűk keresztmetszetű gondolkozásmód, ami miatt az áldásod ott van melletted, vagy elmegy melletted a lehetőség, elmegy melletted az idő, vagy éppen alszol, amikor aratni kellene. Amikor ki kellene érte nyúlni, amikor hitben kellene járni, amikor meg kellene fogni valamit, amikor rá kéne tenned a kezed valamire, akkor egyszerűen csak várunk, hogy hát majd valami lesz. Majd valami jön, és akkor majd egy testvére ad egy borítékot a zsebembe, nyújtja a fal zsebembe, vagy a belső zsebembe, és majd így jön el az áldás. Így is eljöhet. Én is kaptam már így áldást, meg adtam is már így áldást. És legyen ez így nagyon mindennapos közöttünk. De én arról beszélek, hogy a szellemi törvények működése közben nekünk nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy van egy idő, amikor magot kell vetni. És ez az idő egy adott idő. Amikor magot vetsz, akkor azt úgy veted el, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyre, a megfelelő előkészített talajban, a tőle tehető legjobb minőségben és legjobb módon. Azt írja a Prédikátor 11.4, hogy aki a szelet nézi, az nem vet. Aki arra néz, hogy most ez nem alkalmas nekem, most nekem másra kell, most ezt nem érzem úgy, most ez igazából kényelmetlen nekem, most ennek most nincs itt az ideje, úgy érzem, mert néz valami másra, az nem fog magot vetni. Ha nincs magvetés, nem lesz aratás sem. Elvárható az. A földműves úgy megy ki júliusban a szántóföldjére búzát aratni, hogy tavasszal vagy ősszel nem vetette el? Hát én hitben járok, én hitember vagyok. Hát én majd imádkozom, megvallásokat teszek, és majd jön nekem az aratás. Nem így működik Istennek a királysága. Magvetés nélkül nincs aratás, de a magot azt a megfelelő időben, megfelelő módon kell elvetni megfelelő helyre. Lehet a magot elvetni jó földbe, a köves helyre, az útférre, a tövisek közé. Ezek a fő helyek. Aztán amikor az ember szeretne valamit enni, akkor vakarja a fejét, hogy hát hol van ez? Aztán ott a másik rész, amikor igen, elvetettük a magot a megfelelő időben, és ott befejezzük, megpihenünk a munkától, és azt gondoljuk, hogy majd a szépen legurul a fának a törzsén, belegurul a kosárkába, a kosárka belépked a konyhába, ott megmossa magát, kimagozza magát, elteszi magát a fagyasztóba. Mesefilmben, egy rajzfilmben ezt le lehet rajzolni. És lehet ezzel az abodásoknak mesét mondani, de ez nem így működik a világban. Hanem van valaki, akinek a fát meg kell metszeni tavasszal, ha kell, akkor a kártevőktől mentesíteni kell, és van valami, amit te nem tudsz megtenni. Te nem tudod a gyümölcsöt beérlelni. Te nem tudod azt, hogy hogyan lesz abból a virágból termés. Ez az, amit Isten csinál. Ha adjuk meg Istennek azt, ami az ő feladata, de ami a mi feladatunk, azt meg ő nem fogja kivenni a kezünkből. Mert amikor ott az aratásnak az ideje, például, hogyha meggyet nézzük, mert most voltam egy szezon, talán már ez véget ért, talán jó két hét áll rendelkezésre. Ha korán szeded a medgyet, zöld lesz, kemény, savanyú. Ha későn szeded, akkor meg már vagy a madarak eszik le, vagy megrohad, vagy túlérik, és az a baja. Tehát van egy bő kéthetes időszak. Mindegy, hogy van kedved, vagy nincs kedved. Mindegy, hogy ott te mire nézel, mire nem nézel. Az a medgy szedés idő az akkor áll rendelkezésre. Lehet a búzát learatni most ugye június végi júliusban, el lehet ezt húzni szeptemberig is. Addigra a szemek kipattognak. A kukoricát nem tudom, látta, de már a le nem aratott kukoricát a szántóföldeken, hogy belepte a hó. Láttál-e már ilyen földeket? Én láttam egy-kettőt. Ott fagyott meg. Tehát van egy szűk idő, amikor magot kell vetni, van egy hosszú idő, amikor várakozni kell, és van egy viszonylagosan szűk idő, amikor aratni kell. Ez így van a természetes világban. És bizony, ahogy a természetes világ működik, így van a szellemvilágban is. Van azonban valami, ami hála Istennek igazság, hogy nem a szellemi van alárendelve a fizikainak, hanem fordítva. Ezért azt merem neked mondani, és kimerem neked jelenteni, hogy szellemi értelemben, ha folyamatos a magvetésed, akkor eljutsz idővel oda, hogy folyamatos lesz az aratásod is. És nem kell megvárni a tavaszt, az őszt, a telet, vagy bármit, hogy magot vessél, vagy arassál, mert lehet folyamatosan vetni, és folyamatosan aratni. Ugyanakkor ez nem automatikus. Nem tudom, hogy hányan vagytok olyanok, akik szeretnétek tudni azt, hogyha valamit jól csináltok, akkor tudod, hogy azt te jól csinálod. Azért jó, mert jó. Ha valamit meg rosszul csinálsz, akkor szeretnéd tudni, hogy rosszul csinálod? Vagy akarod azt folytatni még évekig, akár évtizedekig? Van egy csomó minden, amit végzünk éveken, évtizedeken keresztül, megrögzötten, berögzötten, mert így szoktuk, meg így tanultuk, mert ez a hagyományunk, ez a kultúránk, és várjuk azt, hogy valami más eredmény legyen, mint amit idáig ez hozott nekünk. Ha valamit nem jól csinálunk, akarod-e tudni, hogy nem jól csináljuk? Legyen ez személyes? Te, ha valamit rosszul csinálsz, akarod-e tudni, hogy te azt nem jól csinálod? Nem tudom, hogy a pénzügyeidben mi a helyzet. Nem tudom, hogy a családodban mi a helyzet. Nem tudom, a gyermeknevelésedben, a házasságodban mi a helyzet. Hogy hogy jutottál, hogy jutottatok oda, ahol most vagytok, 5-10, 20, 30, 50 év után. A pénzügyeidben, a szolgálatodban, a munkádban, a gyermekedben, a házasságodban lehetne sorolni csomó mindent. Akarod-e tudni, ha valami nem jó? Akard tudni. Ne dugd a fejed a homokba. Sok keresztény azért nem él anyagi jólétben egyébként, mert egyszerűen nem engedelmesek Isten elhívásának az életükben. Vagy azért, amit elmondott az Ézsaiás 1.19, hogy nem hajlandóak, vagy éppen nem engedelmesek. Vagy éppen mind a kettő igazájuk, hogy az egyik. Hajlandónak lenni engedetlenül nem hoz áldást. Engedelmeskedni hajlandóság nélkül sem hoz áldást, mert nincs benne a hit, nincs benne a szeretet. Ugye beszéltünk erről sokat a kezdeti részében a sorozatnak. Ha nem vagyunk hajlandóak megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, akkor ez egy nagyon nagy akadálya lehet annak, hogy learassuk azt az aratást, amit Isten akar nekünk adni. Van úgy, hogy azért nem aratunk, mert rossz az indítékunk, rossz a szándék, amiből adunk, mert csak kapni akarunk. Mert én csak azért adok, hogy én kapjak sokszorosat. Van, hogy tényleg nem a hit és nem a szeretet motivál. Van, hogy emberek nem tisztelik Isten igéjét. Nem tisztelik Istent a jövedelmük zsengéjéből sem, tizedükből sem, semmilyen adakozó életet nem élnek. És ez is lehet akadálya annak, hogy annak a teljességnek a bőségében járjunk, ami jog szerint hozzánk tartozik. Aztán az is lehet probléma, ami miatt nem arat sok ember, hogy túl sokra értékeli és becsüli a világi dolgokat. De én úgy hiszem, hogy a gyarapodásnak egyik kulcsa, vagy egyik, hogy is mondjam, előfeltétele, hogy kevésre becsüljük a világi dolgokat. Nem értékeljük túl azokat, amiket a világ tud adni. A világban lévő bőség, a világban lévő jólét, a világnak a kérkedése, a kívánsága, a nagyzolása mind-mind arra jó, hogy levegye a figyelmünket a lényegről, Jézusról. Semmi baja nincs Jézusnak azzal, hogyha sok pénzünk van, azzal inkább, sokkal inkább több probléma van, hogyha zsugoriak vagyunk, ha kétszínűek vagyunk, ha manipulatívak vagyunk, ha kevélyek vagyunk, az sokkal inkább probléma. Aztán ott van egy másik probléma is, hogy hogy nem az első helyre tesszük azokat, amik az első helyre valók. Van ugyanakkor egy jó pár dolog, amire szükség van ahhoz, hogy anyagilag jól éljünk. Hogy anyagilag egyenesben legyünk. Azt mondod, hát igazából arra van szükség, hogy legyen egy jó munkahelyed, legyen egy jó fizetésed. Vagy nyerni kéne a lottón, és akkor megvan oldva a probléma sok évre előre. Vagy örökölni kellene valakitől valamit. Egy amerikai nagybácsi tipikus esete, ha lenne, ha bejutna, akkor aztán az a boldoggá tenne majd engem az. Ez pontosan a, hogy is fogalmaz Jézus, a gazdagság családsága. Amikor az ember azt hiszi, hogy a pénz az megoldja a problémáit, akkor ez a gazdagságnak az ámítása és családsága. A gazdagság bizonyos fajta hatalommal is együtt jár, ez tény, de nem oldja meg sem a betegségedet, sem a lelki dolgaidat, sem a jellemedet nem fogja megváltoztatni. Egyszerűen csak felnagyítja mindazt, ami benned van. Ugyanakkor egy picit a múlt heti alkalomra visszacsatolva, ez a pénzhatalom gondolatnál nagy igazság van abban, azt hiszem, hogy amikor az emberek a pénzben bíznak, és abban bíznak, hogy a pénzükkel meg tudnak vásárolni mindent, vagy illetve sok mindent, a pénzre el tudják érni azt, hogy kifizetik a számláikat, megveszik a gyereknek az ebédet, megveszik a bérletet, a pénzzel ezt és azt és amazt meg tudnak maguknak szerezni, el tudnak menni nyaralni, meg tudják tankolni az autót, házat tudnak venni a gyereknek, stb. Hogyha a pénzben van az embernek a bizadalma, akkor ez a bizadalom jelentős mértékben megrendül akkor, amikor a pénz elkezd fogyni. Így az ember úgy érzi, hogy eddig volt hatalmam dolgokat megtenni, most pedig a hatalmam egyre kisebb. Ezért veszélyes az, hogy az ember a bizadalmát a pénzbe fekteti. Mert hogyha az Úrban van a bizadalmad, és ő a te forrásod, akkor soha nem fogsz megrendülni. Ha a pénzben van a bizadalmad, akkor nagyon könnyen megrendülhetsz. Még akkor is megrendülhetsz, hogyha a pénzed gyarapszik. Mert a sok pénz is lehet átok az ember számára, akkor abban az értelemben, hogyha egy félelmet hoz magával, hogy el fogják rabolni, ki fognak rabolni. Kamera kell, bika méretű kutyák kellnek otthonra, mert körbe kell magamat vegyem, és védelmezzenek engem is. Tehát sok pénz sok emberben azt szüli meg, hogy jaj, hát nehogy kölcsön kérjen már tőlem valaki, hát ki vagyok én neki, az apja, hogy adjak neki. Tehát a sok pénz ezt is hozhatja. Ezért fontos az, hogy az ember a jellemében, a lelkében, a belsejében gyarapodjon, és amikor ez megvan, akkor Isten tudod a párosítani mellé anyagi javakat is, és ez a szándéka, és ez a terve is, hogy ez így működjön. Ugyanakkor hitre van szükség, egy szellemi erőre van szükség, hogy az ember gyarapodni tudjon, és a megfelelő időben, a megfelelő helyen a megfelelő dolgokat kell tenni. Megfelelő módon kell engedelmeskedni Istennek. Ez a szellemi vezetés. Ez a szellemi vezetés, hogy amikor ő mond nekem valamit, amikor az a feladatom, hogy engedelmeskedjek, akkor én engedelmeskedem. Ez megint azt hozza magába, hogy de hát akkor nekem hallanom kell azt, hogy mire kell engedelmeskednem. Nekem kapcsolatba kell lennem vele, nekem szoros összefüggésben kell lennem vele, és itt megint egy problémára tudunk rámutatni, ami miatt az emberek nem aratnak, hogy ez hiányzik. Nincs hang, amit hallanának Istentől, hogy minek engedelmeskedjenek. És ha nem tudnak engedelmeskedni, akkor így nem tud eljönni az engedelmességnek az áldása sem. És nem a problémára akarom sarkítani, vagy a problémákra a mai üzenetet, és nem csak az akadályokról akarok beszélni, bármennyire is így hangzik ez, de ezeket látni kell, ezeket ismerni kell, ezeket tudni kell, fel kell ismerni, hogyha gond van, valami probléma van, ha változtatni kell, akkor merjünk önmagunkkal szembenézni, és azt mondani, hogy hát változnom kell. Valamit változtatnom kell. Példabeszédek 10. fejezet 4 és 5-ös verse mondja. Szegényé lesz, aki cselekszik restkézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Érdekes ez az igevers, nem? Az a Salamon írja ezt, aki bölcsességet kért Istentől, meg is kapta. Ez mellé kapott még akkora vagyont, és akkora gazdagságot, akkora anyagi bőséget, hogy megszámolni sem tudta. Ő mondja azt, hogy szegényé lesz, aki cselekszik restkézzel. A gyors munkások keze pedig meggazdagít. Na már most, hogyha keresztény testvéreink azt gondolják, némelyek, hogy Isten nem akarja azt, hogy mi meggazdagodjunk, akkor gyakorlatilag ezzel azt mondják, hogy nem akarja Isten azt, hogy mi szorgalmas, gyorskezű, jókezű munkások legyünk. És azt akarja, hogy mi restkézzel dolgozzunk. Nem gondolnak bele keresztény testvérek abba, hogy mit mondanak azzal, amikor azt mondják, hogy nekünk tisztes szegénységben kell élni. Az ige nem ezt mondja. Az ige azt mondja, hogy az szegényedik el, aki lusta. Az szegényedik el, aki nem hajlandó dolgozni. Aki nem hajlandó megfogni valamit, nem hajlandó rátenni a kezét valamire, és nem hajlandó valami termelő munkát végezni. Szegényé lesz, aki cselekszik restkézzel. A gyors munkások keze pedig meggazdagít. Ez egy olyan szellemi alapelv, ami a királyságban igazság, hogy Isten királysága munkára épül, munka alapú. És ezt a munkát nem feltétlenül úgy kell értelmezni, mint ahogy a világban értelmezi, hogy bemész a gyárba, 8 órát dolgozol, vagy a munkahelyeden, és így, hanem úgy, ahogy mondta ezt Ádámnak és Évának Isten a teremtéskor, a bűnbeesés előtt. Megteremtett a számukra mindent. Ott voltak a gyümölcsöző fák. Nem kellett neki keményen robotolni azért, hogy gyümölcsöt teremjen a fa. Ott volt készen neki az ellátás, le kellett szakítani a fáról, és ennie kellett. Mégis azt mondta neki Isten, hogy műveljétek a kertet, és őrizzétek azt. Én nem gondolom, hogy ez egy olyan izzadságos, kemény munka kellett volna nekik legyen, ami olyan verejtékezést hoz az ő számukra el, hogy előjönnek a derékfájdalmak, meg a nyakfájdalmak, meg mindenféle problémák az miatt, hogy annyit dolgoznak. De mégis azt mondja, hogy munkálkodjatok. Aztán, amikor ugye elárulják Istent, és jön a bűn a földre, és bejön az átok, akkor már utána az szerepel ott az igében, hogy kemény, fáradtságos, izzadságos, nyögvenyelős munkával keresed meg a kenyeredet. Az egész világ ebben roskadozik ma. És nagyon sok ember is. Tehát itt a kérdés az, hogy tenni valamit, vagy nem tenni valamit. Tenni, vagy nem tenni. Ez itt a kérdés. Aztán ott van az 5-ös vers, gyűjt nyárban az eszes fiú. Gyűjt nyárban az eszes fiú. Mit csinál? Gyűjt. Az mit jelent? Aratást jelent. Bearat, betakar, dolgozik vele. Magához gyűjti, és mit csinál a megszégyenítő fiú? Alszik. Belegondolni sem merek, hogy mi hányszor aludtuk át az időt, amikor aratni kellett volna. Hogy nem voltunk figyelmesek, hogy ott volt a lehetőség, ott volt valami, amire rátehetjük a kezünket. Nem láttuk meg, hogy ez az aratásunk. Nem vettük a vezetést, hogy ezt kell tenni, hogy bejöjjön hozzánk az aratás. Nem ismertük ezt fel, mert lusták voltunk, mert kételenek voltunk, ahogy ez a szó mondja nagyon székelyesen. Azt mondja itt gyakorlatilag az ige, hogy amire nézel, amire figyelsz, az akadályozhat téged. És ezt legjobban a Prédikátor 11.4 mondja, amit az előbb már említettem, hogy aki a szelet nézi, nem vet. És aki a sűrű fellegekre, azaz a felhőre néz, az nem arat. Ez pontosan annak a képe, hogy amire nézel, az téged akadályozhat. Amire nézel, az téged segíthet. Ha nézed a körülményeidet, a lehetőségeidet, ha nézed az anyagi helyzetedet, ha nézed a főnöködnek a lelki állapotát éppen, vagy nézed azt, hogy te mivel rendelkezel, és mindig csak arra nézel, hogy milyen negatív körülmények vannak éppen a világban, nem fogsz magot vetni. Mert erre kell, most arra kell, most amarra kell, de egy bölcs földműves soha, ismétlem, soha, még egyszer mondom, soha nem eszi meg a vetőmagot. Sohasem, hanem elülteti, meg gondol a jövőre, előre gondolkozik. És a bölcs aratómunkás nem alszik a munka idején, hanem kimegy és arat. 15-20 évvel ezelőtt egy idős földműves embernek építettük a házát, aki egy agrármérnök volt, egy nagyon-nagyon nagy cégnek volt a vezére. A Dunántúlon óriási hektár ezreket műveltek, vagy százakat biztos. Nagyon nehéz volt vele egyeztetnem, nyáron dolgoztunk nála, mert nagyon keveset volt otthon, csak az esti órákban egy kicsit. Mert amikor megérkeztünk már, mi hajnalba kezdjük a munkát 6:30-7-kor, ő már nem volt otthon. Amikor befejeztük a munkát, még nem ért haza. És beszélgettem vele, és emlékeimben él, nem feltétlenül egy hívő emberről van szó, de őtől hallottam ezt, és azóta is beleégett a tudatomba, hogy mit mondott akkor. Azt mondta, hogy nyár van, aratás idő, mindenki a földeken dolgozik. Ez a legkeményebb időszak az egész évben. Hajnalban, éjszaka, lámpafénynél mennek a munkagépek, a traktorok hordják be a tárházba, kombájnak mennek. Nem tehetem meg, én nem mehetek el nyaralni. Az embereim dolgoznak a forróságban, én is ott vagyok velük, és megragadom a lehetőséget azt, hogy lássák azt, hogy a vezetőjük, a főnökük is ott van, és csinálja. Elmehetett volna nyaralni, mert övé volt a cég. Az aratási idő azt mondta, a legkeményebb dolog. Szóval több munka van ezzel, mint a föld előkészítéssel, a magvetéssel, vagy a gyomírtózással, vagy bármivel évközben. Amikor itt van az idő az aratásra, akkor azt csinálni kell. És ez bennem él azóta is, hogy amikor ott a lehetőség, amikor ott van a lehetőség, akkor azt ragad meg. Mert nagyon sokszor a munkád egyébként, amit csinálsz, az aratásod, és egyben a magvetésed is. Ez a kettő sokszor együtt van. Hogy ahogy végzed a munkádat, azzal a lelkülettel, azzal a hozzáállással, azzal a mentalitással, azzal is magot vetsz. Így jön az előléptetés, így jön a bőség. Amikor kiválósággal végzed a munkádat, kiválósággal végzed az aratást is, akkor Isten azt mondja, hogy igen, kevesen voltál hű, többet bízok rád ezután. Isten azért adott példákat a természetes világból, hogy megtanítson bennünket a természet feletti szellemi dolgokra. És amikor itt az aratásnak az ideje, akkor nagyon szorgalmasnak kell lennünk. Akkor cselekedni kell, akkor nem henyélni kell, akkor nem gondolkozni kell, hogy mit csináljak, akkor nem várakozni kell, hanem akkor menni kell és csinálni kell. Amikor az aratás ideje van, akkor nem elmélkedsz azon, hogy vajon most mit kell csinálni. Akkor nem azon elmélkedsz, hogy jaj, mennyi megy van azon a fán, minek termet ennyi, felét nem esszük meg. Hadd rohadjon a másik fele ott rajta. Lehet így is, és a saját terméseddel megcsinálhatod ezt, de Isten dolgaival nem bánhatunk így. Amikor itt az aratásnak az ideje, akkor nem aludni kell, mert az aratás az nem automatikus, mint ahogy a természetes világban sem az. A Zsoltárokra lapoztok a 104-es fejezetben, a 28-as vers mondja azt. Adsz nékik, ők takarnak. Megnyitott kezed, és megtelnek a te jóvoltoddal. Tehát adsz nékik, ők takarnak, ez a takarás, ugye azt jelenti, hogy betakarítást jelent ez itt. Tehát aratás jelent. Ki az, aki ad? Isten. Ki az, aki betakarít? Isten? Nem. Az ember. Ő ad, mi begyűjtjük. Ő ad, mi begyűjtjük. Ő megnyitja a kezét, esőt ad a vetésre, megnöveli a vetésedet, és a kis magból lesz 20-30-50-100-szoros, meg 3-400-szoros. Mert az ő áldása a sokszorozódás. Az ő áldása a növekedés. De nem ő fogja összeszedni ezt a terészedre. Nem ő fogja összeszedni ezt. Nem fogja természetfeletti módon a bankszámládon lévő számok mögött a nullákat megsokszorozni. Csak azért, mert te annyira hiszel, és annyira imádkoztál, és annyira jó magokat vetettél. Hanem ő megsokszorozza, és ad lehetőséget arra, hogy arassál. De az is kemény meló, kemény munka. Minden nap be kellett gyűjteni a mannát a zsidóknak akkor, amikor hullott rájuk az égből. Ki adta a mannát? Isten. Kinek kellett begyűjteni? Ki volt az, akinek ki kellett kelni a sátorból, és ki kellett menni a földre, és összegyűjteni azt? Kinek kellett ezt tennie? Az embernek. De mi azt gondoljuk időnként, nem még se fogalmazódik ez bennünk, de várjuk a sütgalambot, meg hogy belehújjon a szánkba az érett cseresznye, de nem így működik. Bizony, úgy működik ez, mint ahogy a Márk evangélium 4. fejezetében Jézus mondja, a 26-os verstől. És mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt, felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, aztán kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihely pedig a gabona arra való, azonnal a sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Csodálatos, nekem nagyon tetszik. Kezdjük az elejéről, 26-os vers. És mondta, így van az Úr Istennek az országa, mikor az ember beveti a magot a földbe. Kiveti a magot a földbe? A Szent Szellem. Jön Jézus, vagy jönnek az angyalok, és bevetik a magot a földbe? Nem, az ember beveti a magot a földbe. Utána van lehetőség arra, hogy megpihenjél egy kicsit, aludjál. És ezt mondja itt az ige, és alszik és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajta és felnő, és maga sem tudja miképpen. Ez, amit Isten végez. Ez nem a mi dolgunk. Ne cseréljünk már meg funkciókat, meg feladatokat. Ne akarjuk mi kigondolni, hogy hogyan lesz majd termésünk. Ne akarjuk meg kigondolni azt, hogy hogyan lesz nekünk növekedésünk, hogy Isten az hogyan maradja majd meg nekem. Hát nem kapok fizetésemelést. A nyugdíjfolyósító nem ad kétszer annyit. Honnan lesz nekem? Miből lesz nekem? A válság is mi van meg? Infláció is, a kenyérára is mennyi? És lehetne sorolni, hogy mennyi minden kifogásunk van arra, hogy mi akarjuk azt megoldani, hogy nekünk legyen bőségünk. De ez nem a mi részünk. Itt kell nekünk békességben lenni, és rábízni Istenre. Az én dolgom mi? Elvessem a magot. Az ő dolga, hogy megsokasítsa, felnövelje, beérlelje, mert magától terem a föld, először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban. Gyönyörű képe ez a búza növekedésének. Mihelyt pedig a gabona arra való, azaz beérett, besárgult, azonnal sarlót ereszt rá. Kicsoda? Ki az, aki sarlót ereszt rá? Jön Isten, és azt mondja, pihenjé, fiam, majd én elvégzem. Nem kell neked a kertbe annyit kapálni most már, vagy sarlózni, nem kell neked aratni, nyugodjál meg, várakozzál rám, majd én ezt megcsinálom helyetted. Dehogy is. Azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Mikor ereszti rá a sarlót? Amikor az aratás elérkezett, tudnod kell, hogy mikor volt az aratás. Tudnod kell. És még lehet, hogy van egy-két kérdőjel benned, hogy miért így beszélek erről, de a végére, ha belefér, akkor talán kibontjuk ezt még jobban. Galata 6, 7. fejezet, 6. fejezet, 7-es, 8-as, 9-es vers. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk. Halleluja! Egy halvány, halk, áment hallottam. Felolvasom még egyszer a 9-est. Jó, hát a fölébredtek. Nem most kell aludni. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk. Mikor van az aratás ideje? A maga idejében. A maga idejében. Időben. Bocsánat, hogy ezt mondom, nem tudom durvábban és csúnyábban kifejezni magam, de sokan azt gondolják, hogy Isten nem normális. Nem érti, hogy nekem most van szükségem erre. Nem látja, hogy nekem milyen hiányom, milyen szükségem, vagy mi az, amire szükségem van. Nekem most van ez a problémám, nekem azonnal most kell a válasz. Azonnal. És Isten olyan kegyelmes időnként meg is adja, de azért a királyságról Jézus előbb elmondta, hogy működik ez. El kell vetni a magot. Hogy a megfelelő időben arathassál. És tudod, Isten az időtengelyen lát mindent előre. Tudja a múltat, a jelent, a jövőt, mindent ismer. És tudja azt, hogy neked holnap, egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva milyen aratásra van szükséged. Látja ezt? Látja, mert mindent tud. De te nem látod. Te csak azt látod és azt hallod, hogy ő mond neked valamit most. Most vessél magot. És mondod, hát miért, Uram? Minek? Mindenem megvan, minden rendben, nincs szükségem semmire, minden oké. Igen ám, csak amit most elvetsz magot, az majd aratni fog a maga idejében akkor, amikor odaérsz az időben, és szükséged lesz rá. És ha itt elmulasztod azt, hogy magot vessél, és odaérsz a szükségben, hogy Uram, adjál nekem most gyorsan termést, miért nem vetetted el a magot? Mert idő kell hozzá. És elkezdesz most magot vetni, idő meg telik, és valamikor itt lesz majd az aratásod, te neked meg most van szükséged rá. Látod azt, hogy amikor ott az idő a vetésre, akkor nem a kérdéseket kell feltenni, de hát miért, de hát miért oda, és miért ennyit, nekem ez most nem alkalmas, ez nekem most alkalmatlan. Valaki egyszer azt mondta, egy híres prédikátor, és egyet tudok vele érteni, azonosulni, mert velem is így volt ez mindig is, hogy amikor Isten arra kért, hogy vessek magot, akár kinek, akárhova, akármilyen mértékben, soha, soha nem kérdezte meg azt, hogy fiam, ez neked alkalmas? Neked ez most kényelmes? Te most neked ez van kedved? Soha nem kérdezte meg. Hanem azt mondta, hogy most itt a vezetésem, ezt tedd meg. És akkor vagy engedelmes az ember készségesen, vagy nem. De számtalan bizonyságunk van, elmondhatjuk ezt a feleségemmel, hogy mennyire sokszor betettünk magot, és amikor odaértünk bizonyos élethelyzetekbe, bizonyos dolgokhoz, akkor készen volt az aratásunk. És nem volt hiányunk. Mindig is úgy akartam én építkezni saját részre. Ugye építőiparra foglalkoztam, kivitelezést csináltam hosszú éveken keresztül, közel 20 éven keresztül. Másoknak építettünk, felújítottunk, átalakítottunk. Láttam azt, hogy micsoda probléma az, amikor fogy a pénz, és a végét már nem tudják befejezni, és már különféle kompromisszumokat kell kötni, és már nem azt az anyagot veszik, már nem azt a csempét veszik meg, most már csak fehér festékre telik, most már nem lesz térkő az udvaron, csak sóder, és mondtam, Uram, én ezt nem akarom. Én nem akarok így majd építkezni, mikor odaérek. Én azt akarom, hogy amikor majd mi építkezünk, akkor minden bőségesen meglegyen és rendelkezésre álljon. Ne kelljen ezzel szembesülni. És tudatosan elkezdtem ehhez magot vetni. Hosszú-hosszú évekkel korábban, mielőtt még nekünk lett volna saját házunk. És hadd mondjak el egy bizonyságot még, hogyha az idő el is megy ezzel, és nem tudom befejezni ma, hogy az Úr egyszer szólt a szívemhez, hogy ma egy, hogy volt egy kedves pásztor testvérünk, aki szerette volna a házát behőszigetelni. Mi ezt a munkát is végeztük többek között, és az Úr szólt a szívemhez, hogy hát akkor ezt vegyem a nyakamba, és akkor ezt finanszírozzam én neki. És akkor megvettük az anyagot, az én brigádom megcsinálta, természetesen önköltségi áron ezt megcsináltuk, és alig akarták ezt elfogadni, meg elhinni, hogy ez ilyen lehetséges, hogy valaki ezt megteszi helyettük. Először nem is nagyon értették. Természetesen elfogadtuk a feleségnek a kakaspörköltjét, amit főzött nekünk munka közben, azt azért megettük, de elvégeztük ezt a munkát teljesen magvetés címszóval, mert az Úr erre vezetett. Mert a Szellem erre vezetett, és ebben békességem volt. És amikor eljutottunk oda, hogy építkeztünk, és házat vettünk, és átalakítottunk, és felújítottunk, elég sokáig csináltuk, de soha nem azért húzódott, mert nem volt rá pénz, hanem azért, mert sok mindent végeztünk rajta, soha semmiben hiányt nem szenvedtünk. mindent, amit akartunk, mindent, mindenre megvolt a pénz. És tudod, nagyon jó ezt látni, élni, megtapasztalni. Akkor, amikor azt a szigetelési munkát megfinanszíroztuk, akkor annyi pénzünk sem volt, hogy annak a jövendőbeli háznak akár a kezdő részletét befizessük. Semmi. Tehát nem volt meg, nemhogy házra való, töredékre való sem, de magot vetettünk évekkel előre. Aztán eszembe jut egy másik eset, amikor valakinek, aki autóval szolgált, lett egy motor problémája, és akkor mondtam neki, ennek az autónak menni kell, és szeretném ezt kifizetni helyetted. És akkor nagy könnyes szemmel ezt elfogadta, és nagyon nagy öröm volt ezt látni, hogy az autóval ő tudott menni és tudott szolgálni. Aztán, amikor odaértünk mi, hogy az mi autónkkal volt valami gubanc és probléma, semmi probléma nélkül, minden gond nélkül ki tudtuk fizetni javítatási költségeit. És ez így működik. Tehát ott, amikor az ember, ott a lehetőség, és ott a nyitott szemmel jársz, mindig találsz lehetőséget, hogy milyen szükséget töltsél be, ez nem azt jelenti, hogy neked kell minden szükséget betölteni. Ezt azért itt elmondom felkiáltó jellel. Ha látsz egy szükséget, nem jelenti ez azt, hogy ezt neked kell betölteni. Ámen? Kérdezd meg az Urat, hogy kell ebbe beleadjál, ha igen, akkor mennyit. De hogyha ott ezt nem teszed meg, a felhőre tekintesz, nem vesz magot. Ugyanakkor az aratásnál is, hát ezt én nem engedhetem meg magamnak, nem, hit kell sokszor ahhoz, hogy az ember kilépjen. Egy olyan házat vettünk meg adósságmentesen, ami túlmutatott az évekkel előtte lévő anyagi korlátainkon, bőven. De hitben léptünk, és mindenféle kölcsön, mindenféle hitel és mindenféle tartozás nélkül élünk benne mai napon is, és így is vettük meg, és újítottuk fel, és nem fogyott el a pénzünk. Úgyhogy halleluja. Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt aratja. És ez így működik, de ez hit kell, ez készséges szív kell, ez engedelmesség kell, ehhez kell az, hogy az ember nyitott szemmel járjon, és kell az, hogy időnként türelmet mutasson. Mert magvetés nélkül nincs aratás. Aratás nélkül pedig kárba vész a termés. Jeremiás 5:24-ben van egy igevers. Az egész szövegkörnyezetet jól lenne felolvasni most, és beszélni arról, hogy ez milyen szövegkörnyezetben hangzik el. Erre most nincs idő, de azért itt az 5:24-et azért felolvasom, ami így hangzik, hogy és még szívükben sem mondják, ó, csak félnénk az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra. Gyönyörű igevers, érdemes ezen elgondolkodni. Van egy tökéletes példa, és ezzel zárom, aztán, hogy mennyire tudom kibontani, majd kiderül, bár most már majdnem be kéne fejeznem. Van egy tökéletes példa erre a Lukács evangélium 5. fejezetében. Arra, hogy hogyan is működik ez a vetés-aratás dolog. Jézus és Péter találkozásának a története, amiről sokan úgy gondolják és úgy vélik, hogy ez az első találkozásuk, itt találkoztak először, mert itt hívja el ugye Jézus Pétert a saját kis szolgálói csapatába, de azt olvassuk 6 igéverssel korábban, itt a Lukácsban, ha megnézed, hogy Jézus meggyógyította Péternek az anyósát, és az korábban volt. Tehát nem ez az első találkozásuk, Péter már találkozott Jézussal, látta az ő csodáját, erejét, és akkor jön ez a halfogásos sztori, amit a Lukács evangélium 5. fejezetéből szeretnék felolvasni 1-től 7-ig. És szeretném, hogyha ezt ki tudnánk fejteni egy kicsit. És lőn, hogy mikor a sokasság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala. És látott 2 hajót állani a vizen, halászok pedig miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kicsit beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálótokat fogásra. És felelvé Simon mondanéki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra kivetem a hálót. és ezt megtévén halaknak nagy sokasságát kerítébe, szakadoz vala, pedig az ő hálójuk. Intének azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Hú, azt hiszem, hogy ezt a jövő héten, én fogok szólni. A legközelebb, majd bőségesebben ki fogjuk bontani. Most egy pár gondolatot azonban hadd mondjak el erről, mert egy fél alkalom lenne ez a pár igevers. Itt azért látni kell több mindent, én úgy gondolom. Amiről szeretnék beszélni többek között az az, hogy érdekes, hogy Jézus nem a hallgatói közül választotta ki a tanítványait. Ugye azt olvassuk itt, hogy nagy sokaság követi őt, hogy hallgassák az ő beszédét. Tehát voltak emberek, akik kíváncsiak voltak az ő hangjára, vagy szavára, és hallani akarták Istennek a beszédét. És ott van sok ezer ember, és mondaná azt, hogy te figyelsz a legjobban, te vagy a legtündöklőbb, csillogó szemű, téged választalak, te kövess engem. És itt most nem ezt csinálja, hanem kiválasztja Pétert, Jakabot, Jánost, akik mit csináltak éppen akkor? Dolgoztak. Munkában voltak. Elhívta azokat a munka mellől. És Isten sok embert a szorgalmas munkája mellől hív el, mert tudja Isten, hogy nagyon sokszor így van ez, hogy a szorgalmas ember, aki munkájában, alapjáraton is, tehát alap felépítésében is szorgalmas és hűséges abban a munkában, amit végez, azt tudja nagyon jól használni az ő királyságában. Gondolj bele Elizeusra. Ő mit csinált akkor, amikor elhivatást kapott? 12 pár ökörrel szántott. 24 darab, jól mondom a számokat? Azt hiszem. 24 darab ökörrel szántott. Ott volt Dávid például, akit elhívott. Mit csinált Dávid? Lógatta a lábát a Jordánba? Nem. A juhokat őrizte. Pásztorolta őket. Még hogyha csak egy pár báránykáról is volt szó, akkor is megvédelmezte őket. Úgy gondolom, hogy szorgalmasnak lenni jó tulajdonság, amit Isten tud használni. És itt ebben a teljes történetnek a megértésében és a megértéséhez nagyon szükséges az, hogy bele tudjuk magunkat képzelni Péteréknek a helyébe. Ugye azt olvassuk és tudjuk itt, hogy ők éjszaka haláztak. Éjszaka. Ha éjszaka halászol, az azt jelenti, hogy valamikor délután elkezdesz erre felkészülni, előkészíted a hajódat, a csónakodat, előkészíted a hálókat, a szerszámokat, bemész, beelvezel, az is egy meló, kiveted a hálót, az egy meló, behúzni a hálót, az még nagyobb meló, és ezt csinálod egész éjjel, és elfáradsz ebben. És azt olvassuk itt, azt olvastuk, hogy Jézus akkor találkozott ott velük a tóparton, amikor ők a hálójukat mosták. Úgy mosták a hálót, hogy nem fogtak semmit. És miért kell a hálót mosni, hogy nem fogtál semmit? Nem lett halnyálkás, mit kell abból kimosni? Tudod, amikor az ember halászik, van egy csomó minden a vízben, ami nem csak hal, hanem az ágak, a növények, a döglött galambtól kezdve a mindenféle szennyeződés, amit a háló összeszed, és össze is szedte, de halakat nem fogtak. Tehát ki kell mosni a hálót, miért? Mert nem lehet büdösen koszosan elrakni, mert a következő műszak jön a következő nap, és akkor nem lehet olyan szerszámba dolgozni, ami nem tiszta. Tehát még ott az egész éjszaka fáradtságos munka után, amikor nem fogtak semmit, tehát frusztráltak, és mindenféle bajuk van, és fáradtak, és álmosak, és nyűgösek, és ég a szemük, és dobálják ki a száraz gajakat az ágból, jön egy vándor prédikátor, vagy ki tudja, ki mit gondolt róla, és azt mondja, hogy fiúk, nem mentek ti most aludni, mehetnétek, akartok, de én most megkérlek arra, hogy vissza a vízre. Egy szívességet kérek. És ugye itt ez nagyon érdekes, Jézus az egész földnek a teremtője. A teremtményét kéri meg egy szívességre. Nem? De megtehette volna azt Jézus, hogy azt mondja, hogy te Péter, menjél haza. Aludjál, látom, fáradt vagy. Tudok én is evezni 10 métert befelé. Csak add kölcsön a hajódat. Vagy azt mondja, mint ahogy a utolsó hetében a Szamárral kapcsolatosan, hogy elhozza, nekem szükségem van, én vagyok a királyoknak a királya, add ide azt a hajót, ha tetszik, ha nem. De Jézus szelíd, alázatos, és felkínál egy lehetőséget Péternek, mire? Hogy magot vessen. hogy beszálljon valamilyen mértékben, valamilyen módon az evangélium hirdetésében. Beszállt abba a munkába, ami az Isten királyságának a terjesztése és hirdetése, Jézus munkájába. Beelvez pár méterre, és Jézus elkezd beszélni. Ott a, nem tudom, hányan jártatok Galileán, ahova feltételezik, hogy ez van, ez a történet, ahol megtörtént, ott egy ilyen amfiteátrum-szerű ilyen domboldal van, ott van sok ezer ember, a egyszerű fizikát, amit Jézus teremtett, ő kihasználja, vizen jól terjed a hang, és Jézus prédikál a csónakból. És Péter ott támasztja a fejét, és csodálkozik, az, milyen szépen beszél, milyen jól beszél, de aztán ki tudja, lehet, hogy a feje majd lecsuklott, mert egész éjjel nem aludt. És ezt sokan nem látják itt, sokan ezt túllépik, hogy de hát ez bárcsak velem történt volna ez. Az a helyzet, hogy nagyon sokszor ilyenkor, amikor Isten tőlünk ilyesmit kér, akkor mi hazamegyünk és alszunk. És Péter nem ment haza aludni. Ha hazamegy aludni, akkor nagyon könnyen átaludhatta volna az aratását. Úgy, mint a példabeszédek 10.5-ben a megszégyenítő fiú, aki az aratás idején alszik. És beteljesítette volna a prédikát a 11.4-et, hogy a körülményre néz, a fáradtságra néz, a lustaságra, az elkedvtelenedésre néz. Nem fogtam semmit egész éjjel, ezért hát hadd pihenjen már ki magam. Na most, ha bemegyek veled csónakázni, és te itt órákat prédikálsz, Jézus, én kijövök, ott van mindjárt a következő műszakkezdésnek az ideje, mert megint délután készülhetek elő arra, hogy megint megyek be éjszakába dolgozni. És már 24-26 órája talpon vagyok, és az már 48 óra talpon nem fogom kibírni. Nekem haza kell menni pihenni azért, hogy én tudjak munkát végezni. Jézus, értsd meg, hogy nekem aludni kell, nekem pihenni kell, nekem el kell végeznem az én dolgom, az én módom szerint. És nagyon könnyen itt Péter azt mondhatta volna, hogy hát ne haragudj Jézus, köszi, hogy meggyújtottad anyósomat, de ez azért itt már több a soknál, ne kérjél már tőlem ilyet, fáradt vagyok. Jézus felajánlja a lehetőséget mindannyiunknak, hogy vessünk az ő szolgálatába, az ő életébe, az a királyságba. És van így sokszor, hogy mi ezt elnapoljuk, és nem vetünk magot. Tovább menve, és tényleg nem elhúzva az ebédidőtöket, azt mondja Jézus, miután befejezte a prédikációját, aki valószínűleg sokkal hosszabban beszélt, mint én most itt nektek, zárójelben mondom, hogy azért érezzétek azt, hogy türelmesnek kell lenni. A 4. vers, mikor pedig megszűnt beszélni, mond a Simonnak, evezz a mélyre, és versétek ki hálótokat fogásra. Itt van ez az Ács, meg Ácsnak a fia, aki egy több generáció óta halászattal foglalkozó mesterembernek osztja az észt, hogy fényes nappal, amikor a halak lent vannak a átlátszó víznek a mélyén, és nem lehet halat fogni nappal, mondja neki, hogy menjél be, és dob ki a hálót. Itt is mondhatta volna Péter azt, hogy te figyelj, én értek hozzá, te nem értesz hozzá, bízd ezt már rám, majd én most hazamegyek, alszok, pihenek, lefürdök, eszek egy jót, éhes is vagyok, mert nem ettem már egy napja. Azt mondja Jézus, hogy menj ki, és dob ki a hálót. És mindezek ellenére, vagy mindezek mellett, hogy bizonyára izgatott volt Péter az ő elméjében, biztos, hogy csodálatos prédikáció volt, Jézusnak nem hiszem, hogy volt unalmas beszéde, az elsődleges válasza Péternek az, hogy nem. És mit mond? Egész éjjel fáradtunk. Jézus, egész éjjel keményen dolgoztam. Egész éjjel fáradtunk, nem fogtunk semmit. És annyira jó, és ami miatt benne van ez a történet a Bibliában többek között, az a mondat, amit ezután mond, hogy de, a te szavadra, mert te mondtad, kimegyek és kivetem a hálót. És ez a kulcsa itt az egész történetnek, hogy amit Jézus mond, azt ő megcselekedte, és látjuk az eredményét, hogy annyi halat fogtak, hogy szakadoztak a hálók, majd elsüllyedtek a csónakok, és nem egy napi bevétel, nem egy heti bevétel, lehet, hogy egy havi vagy egy fél évnyi bevételt hozott ez Péternek, mert ő halászember volt. A túláradás így jött el. De látod ugye azt, hogy álmos volt, fáradt volt, és mondhatta volna azt, hogy most kimegyek fényes nappal, tényleg már be se kell jönnöm éjszakára, vagy éjszakai műszak előtt, már maradhatok kint, mert már elmegy annyira az idő délután, hogy beevezni, kievezni, nem volt motorcsónak. Álmosan, fáradtan, ott az aratás idő. És átaludhatta volna Péter az aratását, akkor, ha azt mondja, hogy nekem haza kell menni. Nekem most ez nem alkalmas, hogy most csináljam. Nekem ez most nem alkalmas idő. Álljatok föl, kérlek benneteket. Mondhatta volna azt, hogy nem alkalmas ez most nekem. Mondta azt, hogy nem Jézus, nem. De hála Istennek, hogy nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a te szavadra, Jézus. Azért, mert te mondtad, ezért megteszem. És megfeszítette magát, és bizonyára azt hiszem, hogy amikor meglátta a halaknak a sokaságát a hálóban, akkor egy olyan adrenalin löket robbant ki belőle, hogy minden álmossága elment, mint hogyha egy dupla kávét ivott volna meg, legalább. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a te jóságodért, a te kegyelmedért, az igédért, amelyet az igédből világosságot és bölcsességet kaphatunk. Köszönjük neked azt, hogy az ige szól hozzánk, és köszönjük azt, hogy vezetsz bennünket a szellemeddel. Azért imádkozunk, atyánk, hogy taníts minket arra, hogy érzékenyek legyünk a szellemednek a vezetésére, hogy megláthassuk, meghallhassuk, tisztán, világosan, és megtanulhassuk azt, hogy amikor te szólsz hozzánk, akkor annak engedelmesen, alávetve magunkat a te akaratodnak cselekedjünk, hogy a megfelelő időben magot tudjunk vetni, és a megfelelő időben aratni tudjunk, hogy eljussunk arra a bőséges földre, amelyet te nekünk adtál a Krisztusban. Köszönjük neked, atyánk, hogy épülhetünk, hogy fejlődhetünk, hogy segíthetjük egymást is ebben a hitünk és a bizonságaink által, és dicsérünk téged azért a sok jó dologért, amit eddig is nekünk adtál és megmutattál nekünk az igédből. Adj, Uram, nekünk az igéd után való éhséged, után még nagyobb vágyat és még nagyobb éhséget, hogy éhezzük a te igéddel való közösséget, a veled való közösséget, hogy ebből a közösségből előtt merítve tudjunk hitben állni, várakozni, ha kell, szárnyalni, futni, járni, nem meglankadni sohasem. Jézus hatalmas nevében. Ámen.